Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban mondtuk, egy tesztkészülékkel folytatnánk az adásunkat, amely nem más, mint a múlt héten bejelentett Motorola Edge 40 Neo. A Motorolával azért érdemes foglalkoznunk, nem csak nekünk, mint Mobil Arena hivatalból, hanem itt a Szenzorban is, ahol azért nem tudunk annyi telefont tesztelni, mint amennyit ugye a webben meg tudunk oldani. Mert úgy néz ki, hogy a Motorola igen nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ismét jelentős tényező legyen az európai piacon. Most amit ugye érdemes tudni a márkáról, hogy a Motorola az a Lenovo tulajdona, a Lenovo pedig ugye egy óriási kínai gyártó, többek között ugye az IBM notebook üzletága is hozzájuk vándorolt, és ugye ThinkPad néven még azóta is gyártják ugyanazzal a filozófiával a notebookokat, mint ahogy az IBM ezt annak idején elkezdte. És a Motorolával, Motorola brandel is volt egy hosszú időszak, amíg próbáltak neki helyet találni. Ugye a történetnek az a lényeg, hogy a Motorola az első mobiltelefongyártó volt a világon. Tehát, hogy az első mobiltelefont nagy tételben ők gyártották le, és utána nagyon sokáig nagyon jelentős szereplői voltak a nyomógombos piacnak, ugye itt voltak StarTech telefonok, meg a pengevékony V3 telefonok, voltak a Timeportok, meg voltak a Talkabout telefonok. Talán azok a hallgatók, akik már régebben használnak mobilt, azok emlékeznek arra, hogy a Motorola mennyire jelentős szereplő volt ebbe az időszakba. De amikor ugye átállt valahogy a világban az okostelefonos irányba, és megjelent az Android, meg az iOS, meg az érintőkijelző, akkor a Motorola eltévesztette az ütemet, és nem sikerült időbe váltaniuk. Amikor pedig váltottak, akkor ugyan jó telefonokat hoztak ki az első időszakban, de valahogy nem jött össze nekik a gazdaságosság, és ezért hát gyakorlatilag a Motorola cég a Mobility üzletágat, ami ugye kifejezetten a telefonokkal foglalkozott, szöröstül-böröstül eladott a Google-nek. A Google meg nagyon-nagyon szépen köszönte, mert rengeteg szabadalomhoz jutott hozzá, de ezeket szépen leszette magának, és utána magát a Motorola nevet továbbadta a Lenovo-nak, rengeteg kikötéssel. Az egyik ilyen kikötés az volt, hogy továbbra is Chicagóban kell legyen a Motorola fejlesztőközpontja és vezetősége, és ezt azóta is tartják. Tehát a Lenovo-hoz tartozik ugyan a Motorola márka, de továbbra is chicagói központtal működik. Viszont a Lenovo egy 4-5 évig nem igazán tudott mit kezdeni a Motorola márkával, mert addigra, amire hozzájuk került ez a márka, a Lenovo-nak saját néven is volt telefonos portfóliója, és nem nagyon tudták eldönteni, most hova illeszik be a Motorolát. Hogy az legyen egy prémium márka, vagy legyenek ugyanazok a telefonok, amit Lenovo néven kiadunk, csak írjuk rá, hogy Motorola és más piacokon azon a néven menjenek, vagy próbáljuk összekeverni a kettőt. Úgyhogy elég sokáig szórakoztak vele, volt mindenféle verzió, hogy egy ideig csak úgy hívták, hogy Moto, aztán úgy hívták, hogy Moto by Lenovo, és aztán azt lehet mondani, talán 3-4 évvel ezelőtt kezdett úgy kialakulni, hogy a Motorolával mit lehet kezdeni. Egyrészt a Lenovo, mint Lenovo hátrébb lépett a mobil üzletágtól, most már csak a Legion nevű almárkájukkal gyártanak gaming telefonokat, de egyébként Lenovo márkájú telefonok nincsenek, hanem minden mobil gyártást a Motorola brand alatt végeznek. És ami ugye ennek a leglényegesebb eleme, hogy végre kialakult egy értelmes készülék portfólió Motorolánál, van az E névvel jelzett széria, ami a belépő szint, itt ugye nagyon olcsó telefonokról van szó, van a G széria, ami ez a középkategóriás vonal, ide érkezett most be egyébként a G54 Power és a G84, két kifejezetten jó ajánlatnak tűnő középkategóriás telefon, és valószínűleg fogunk majd velük foglalkozni itt a Szenzorban is, és ezen felül pedig van az Edge szériájuk, amit a Premium szériának tartanak, és a legtetején ül az egész kínálatnak a Razer, nem ugye a Motorolának az új generációs összehajtható telefonja, és ezekkel is foglalkoztunk már itt a műsorban, de most ebbe az Edge szériába érkezett új modell, méghozzá az Edge 40 Neo. Na most az Edge 40 széria már piacon van egy jó pár hónapja, a Neo pedig ennek a szériának a legolcsóbb tagja, vagyis a legkedvezőbbre árazott, leginkább elérhető prémium kategóriás Motorola, és éppen ezért elég sokat várnak tőle a gyártónál. Az első találkozás egy Edge 40 Neo-val az ugye normálisan úgy történik, hogy az ügyfél megveszi a telefont, és van neki egy doboza, és ez egy nagyon jó első találkozás, aminek az az oka, hogy egyrészt a Motorola-nál azt találták ki, és ez szerintem az iparág egyik legjobb poénja, hogy ami prémium kategóriás telefon, annak a doboza illatosított, de be van fújva valami parfümmel. És ettől egy olyan kifejezetten prémium érzése van az embernek, amikor a kezébe veszi a dobozt. Lehet, hogy nem is tudja, hogy az a telefon így illatosítva van, de amikor úgy elkezdi bontogatni, akkor úgy megérzi, és hát ez mindenképpen egy ilyen egyedi dolog. Ugye említettük az első blogban, hogy szójatintával írt kartondoboz van, amiben nincs műanyag. Ez így is van. És a kibontás után egyrészt talál az ügyfél a telefon mellett egy 68 wattos töltőfejet egy hozzákapcsolódó USB-C kábellel, és ami ennél fontosabb, hogy adnak hozzá egy tokot, ami nem egy olyan hagyományos, főleg a kínai gyártók által biztosított áttetsző szilikontok, mint amit a legtöbb cégnél kapunk, hanem egy készülék színével harmonizáló, jóval keményebb, hát műanyagnak tűnő tok, de abban semmi műanyag nincsen, hanem növényi alapanyagokból állította elő a svéd Egood Company, akik kifejezetten ilyen környezettudatos tokokat gyártanak. Szóval ez jár a telefon mellé alapból, és ez hát egyrészt teljes mértékben lebomló és újrahasznosítható, másrészt pedig hát tényleg egy olyan tok, ami helyett nem fogok keresni egy másikat holnap a nem tudom milyen webshopban, azért, mert az a szilikontok, amit adnak hozzá, csak arra jó, hogy arra az időre valamennyire védje a telefont, amíg nem találok egy kedvemnek megfelelő tokot, hanem az, amit az LG 40 Neo mellé adnak, az teljesen vállalható hosszú távon is. És ugye pont olyan színű, mint a telefon, ami azért fontos, mert a Motorola kötött egy szerződést, vagy egy együttműködést a Pantone-nal, akik ugye egy ilyen francia hát vállalat, és hát színekkel kelnek és fekszenek, tehát valószínűleg sokkal több szint ismernek, mint amit én valaha fel tudnék sorolni, de a lényeg az, hogy a Pantone, ők ugye kitalálták ezt a Pantone skálát, aminek a segítségével a színeket a világ minden táján ki lehet keverni ugyanolyan árnyalatra, és alapvetően egyébként is analizálják, hogy éppen milyen szín divatos, mihez mi megy, mi mihez passzol, és minden évben megválasztják az év színét, ami a tavalyi évben volt a Very Peri, ami egy ilyen lilás bigyó volt, és akkor a Motorola telefonok ilyen Very Peri árnyalatban is kaphatóak voltak. Idén pedig a Viva Magenta az év színe, ami pedig egy ilyen, szintén egy ilyen rózsaszínes cucc, és vannak olyan Motorola telefonok, amik Viva Magenta színben is elérhetőek, mint amilyen mondjuk a Razr 40, de ezeken a Motorola Edge 40 Neo-kon nem Viva Magenta szín van, hanem van egy ilyen nagyon szép égkék szín, van egy sima fekete, és van nekik egy ilyen halványzöld árnyalatú verzió is. Mindegyikre rá van írva, hogy a Pantone-nal közösen találták ki. Tényleg jó néznek ki, mert egy kicsit ilyen pasztelles beütése van az egész szériának, szóval, hogy egyedi, ezt mindenképpen el lehet mondani, és ezt az egyediséget azzal is kihangsúlyozzák, hogy a hátlap, ugye most ez egy divatos kifejezés, vegán bőrből van, ez azt jelenti, hogy műanyag, ami úgy néz ki, mintha bőr lenne. Nincs ezzel semmi baj, csak a vegán bőr az egy kicsit ilyen úgy hangzik, mintha, hát most vagy úgy hangzik, mintha vegán emberek bőréből készült volna, ami nyilván hülyeség, vagy pedig úgy hangzik, mintha ilyen nagyon környezettudatos bőr lenne és valami prémium anyag. Nem, ez sima műanyag, csak úgy néz ki, mintha bőr lenne, és egyébként nagyon jól áll a Motorolának, plusz ugye az a nagy előnye neki, hogy nem gyűjti az ujjanyomatokat, illetőleg nem koszolódik, és nagyon jó a tapadása, szóval ez egy jól eltalált anyag. Maga a készülék egy 6,55 incses kijelzővel rendelkezik, ami nagy, de a telefon ennek ellenére nem lett túlságosan lapát, mert hogy nagyon kitölti a kijelző a rendelkezésre álló teret, amit azzal is hangsúlyoznak, hogy a telefon ívelt szélű, vagyis lekanyarodik a telefon kijelzője a készülék oldalaira. Ez egyrészt jól néz ki, másrészt viszont aggasztó. Ugye szokták mondani, főleg az ügyfelek, hogy nagyon csinos egy ilyen ívelt kijelzős telefon, de hogy teszek rá fóliát, illetőleg hát nem sérül le jobban a széle, mert hogyha odaverem valamihez, akkor könnyebben betörök a kijelző. Mindkettő álláspont igaz, kicsit jobban kell rá vigyázni, de azért nem drasztikusan sérülékenyebb, mint egy átlagos telefon. Viszont tényleg szenzációsan jól néz ki. A hátlapon két kamerát fogunk találni, van a telefonon USB csatlakozó, van sztereó hangszóró, van SIM-tálca, amivel két SIM-kártyát is be lehet tenni, illetve egy SIM-kártyát és egy microSD-t, a másodlagos SIM-kártya az egy eSIM-es kártya, úgyhogy is és nagyon-nagyon vékony, tehát a kinézetre azt lehet mondani, hogy kifejezetten légies, kecses és tényleg egy elegáns modell, mindösszesen 7,76 század milliméter vastag, ami kifejezetten vékonynak mondható, és 170 grammot nyom a mérlegen, ami szintén nem mondható soknak, tehát hogy ez egy ilyen könnyed telefon lett. Ennek ellenére valahogy belepréselték az 5000 mAh-s akkumulátort, ami azért nagyon kellemes, mert a 68 wattos töltéssel együtt ez egy kifejezetten sokáig működő telefon egy töltéssel legalábbis, aminek nyilván az az oka, hogy nincs egy csúcs kategóriás hardware benne, hanem egy MediaTek Dimensity 7030 dolgozik benne. Na most az az igazság, hogy a MediaTeknek a chipset számozásának a logikáját azt már mi magunk is teljesen elvesztettük, pedig ugye mi ebben élünk, és elvileg úgy nagyjából átlátjuk ezt a piacot. Ugye a MediaTeknél azt csinálták, hogy a tavalyi chipseteket átnevezték, és most teljesen más számozásuk van. Igazából ez a Dimensity 7030, ez a tavalyi 1050, egy 6 nanométeres gyártás technológiával készülő 8 magos chipset, semmi különöset nem tud, ez egy átlagos középkategóriás chipset, viszont a Motorola azt gondolta, hogy jó, a hardverünk az nem egy különleges darab, de tegyünk hozzá 12 GB RAM-ot és 256 GB belső tárolót, és így is tettek, kisebb kiszerelés nem is létezik az S néven Neo-ból, ami ebben az árkategóriában ez a telefon versenyez, egy kifejezetten jó ajánlatnak számít. Na most miután viszont a chipset nem egy izomtibor, tehát nem egy kifejezetten gamer bigyó, ezért aztán az üzemidő kifejezetten jól alakul. Ez azt jelenti, hogy a mi méréseink szerint még az átlagnál picit erőteljesebb használattal is kijön belőle a 2 nap, és ugye a 68 wattos töltéssel elég gyorsan lehet tölteni, ugyanakkor viszont nincs benne vezeték nélküli töltés. És ez abból a szempontból megközelítve nem baj, hogy ebben az árkategóriában vezeték nélküli töltés nagyon kevés gyártó kínál. Abból a szempontból megközelítve viszont elég problémás, hogy a tavalyi Edge 30 Neo-ban pedig volt, szóval hogy akkor miért vették ki belőle, de hogyha megnézzük az árazást, akkor, és ugye erről beszéltünk így a műsor első felében, akkor az a helyzet, hogy az Edge 40 Neo az mondjuk egy 10-15%-kal olcsóbb, mint amennyibe tavaly az Edge 30 Neo került. Ami azt jelenti, hogy nem emeltek árat, sőt, lejjebb ment az ára, és annak ellenére tudott lejjebb menni az ára, hogy a telefon több ponton előre lépett. Például ugye a kijelző most már 144 Hz-es OLED kijelző, 10 bites HDR10 plusz támogatású, szuper, tényleg nagyon szép kijelzőt kapott. A hardware valamivel erősebb, mint a tavalyi Snapdragon 695 volt, a RAM és a belső tárhely mennyisége okvetlenül növekedett, tehát azt lehet mondani, hogy mindenképpen előrelépés történt annak azzal együtt, hogy az ára nem nőtt, és ugye kapott 2 kamerát hátra. És itt megint meg kell állnunk egy picit, mert úgy néz ki, hogy egyre több gyártó arra felé mozog, hogy hát jól néz ki, hogyha van a hátlapon 83 kamera, de igazából egy átlag usernek 2 kell neki egy normális főkamera, ami nagy felbontású, tehát alapvetően digitálisan, de egy kétszeres zoomot meg lehet vele oldani, és kell egy értelmes, minőségű, ultraszéles kamera, amiben tesznek autofókuszt, hogy a makrózás is meg tudják vele oldani a vásárlók. És ezt csinálja a Sony is, ugye az Xperia 5-5-tel, meg ezt csinálja most a Motorola és az Edge szériával, és az Edge 40 Neo-ban is 2 kamera van, a fő kameránk az egy 50 megapixeles Omnivision kamera, ez persze nem kötik az orrunkra sehol, de azért ki lehet nyomozni, amihez van optikai stabilizáció, ami azt jelenti, hogy ugye elvileg remegésmentes felvételeket tudunk csinálni videózásnál, és van egy 13 megapixeles ultraszéles kameránk, amiben igen, benne van az autofókusz, és ennek ugye az az eredménye, hogy makrózni is lehet vele. Most ez elég jól hangzik egy papíron, de azért a gyakorlatban van fenntartásunk a történettel. Egyrészt ez az Omnivision kamera, amit kapott, vagy ez a szenzor konkrétan, amit kapott az S40 Neo, ez nem rossz ugyan, de hát azért nem egy kiemelkedő szenzor, relatív kicsi, ehhez képest elég nagy a felbontása, tehát nem feltétlenül lesz a részletesség meg a vonalérség annyira tökéletes, lehetne még rajta reszelni, lehet még rajta dolgozni, egy ilyen középszintet hoz. Esti órákban egész jópofa képeket csinál. Az ultraszéles kamera szintén középszerű, de azzal, hogy van benne autofókusz, azzal gyakorlatilag megmentették az egészet, mert így kivált egy makrókamerát is. A probléma nem feltétlenül a fotózásban jelentkezik, mert ott hoz egy jó átlagot a telefon, hanem inkább a videózásban, és ez egy ilyen Motorola betegség, hogy egyszerűen az optikai stabilizáció és az elektronikus stabilizáció, ami ugye egy utómunka, egy algoritmus, ami segít abban, hogy remegésmentesítjük a képeket. Ez a kettő, ez valahogy összeakad sokszor, és ennek az az eredménye, hogy hát elveszíti a fókuszt videózás közben ilyen rövid, minimális időszakokra a telefon, ami főleg esti környezetben nagyon-nagyon zavaró. És miután ez egy szoftveres valami, ezért igazán odafigyelhetnének, és nekiülhetnének, és addig reszelgethetnék az algoritmust, mire sikerül ezt rendesen beállítani, és akkor leküldhetik a frissítéseket az összes telefonra, és mindenki boldog lenne, de ez még a korábbi Edge 30-naknál, meg az Edge 30 Neo-knál se történt meg, szóval most sem fűzök hozzá nagy reményeket, tehát ez egy olyan kritika, amit mindenképpen el kell mondjunk, viszont meglepően jó minőségű vesz fel a hangot a telefon, ami viszont az előző modellre nem volt elmondható. Van egy Android 13 a telefonon, nyilván ez nem meglepetés, ez egy ilyen nagyon alap Androidhoz közeli verzió, de vannak benne a motorolás extrák, mint hogy ha megrázom a telefont, elindul a kamera, ha háromszor megforgatom a telefont, akkor bekapcsol a zseblámpa, némítással vagy lefordítással lehet némítani, vannak benne ilyen gesztusvezérlési trükkök, oldalsáv, motorolás, apróságok, lehet változtatni mindenféle módon a színsémákat, témákat, betűtípusokat, betűméreteket, tehát egy csomó ilyen kis apró motorolás tweak benne van, amit nagyon-nagyon lehet szeretni, ezek nagyon jó dolgok, és ugye azt mondja a Motorola, hogy 2 évnyi Android frissítés jön, tehát még a 14-et meg a 15-öt is meg fogja kapni, és 3 éven keresztül kap majd biztonsági frissítéseket a termék. Na most erre szoktuk mondani, hogy ezt akárki mondhassa. És ennek az az oka, hogy az eddigi Motorolákra is ezt mondták. És meg is kapták ezek a frissítéseket, eddig legalábbis, csak hát nem túl gyorsan. Ugye a probléma az, hogy kijött az Android 13, és ugye azok a Motorolák, amik még Android 12-vel érkeztek, azokra az ügyfelek elkezdték várni, hogy na, mikor érkezik meg a beírt frissítés, mert már ugye piacon van az Android 13, és az csak nem jött meg, és hát egy jó fél-háromnegyed év csúszással sikerült kipréselni magából a Motorolának a frissítéseket. Tehát tartották az ígéretet, csak hát nem volt specifikálva, hogy mennyire gyorsan fog ez megtörténni, és hát nem nagyon kapkodták el. Szóval nagyon bízunk benne, hogy összeszedik magukat, mert ezzel a frissítési sebességgel hát nem lesz hálás az ügyfélkör, már leginkább az a része, aki egyébként ezt egyáltalán figyelembe veszi vagy követi, de mindenképpen ilyen tekintetben előrelépésre lenne szükség. Összességében viszont azt lehet mondani, hogy az Edge 30 Neo, ha a kamerának a videós bizonytalanságait leszámítom a képletből, és azt mondom, hogy ennyi pénzért egy picivel jobb chipset lehetett volna benne, de minden más szempontból viszont egy egészen jó kiegyensúlyozott telefonnak sikeredett, mert kapott egy szuper kijelzőt, van egy remek hátlap, egy gazdag csomag az alapdobozban, vagy egy alapcsomag a dobozban, illetőleg hát amit még el lehet róla mondani, hogy elég korszerű, jól néz ki, sokáig bír az akkumulátora, tök jó anyaghasználat van, jól össze van rakva, IP68-as minősítése van, tehát vízálló, és tényleg egy jól használható, korrekt, elegáns és szép telefon, szóval elég jól sikerült, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire lesz kelendő Magyarországon, mindenhol lehet majd kapni egyébként, szóval valószínűleg az ügyfelek és a hallgatók is fognak vele találkozni, hogyha mostanában keresnek középkategóriás telefont. Ennyi fért bele a mai szenzorban, nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra.